Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Szijjénai Szent Katalin. Mikor a 14. századi kereszténység szégyenletes nagy bajára, az avignoni fogságra hiába kerestek orvosságot, fejedelmek és diplomaták, megjelent a színen egy egyszerű lány, Szent Domonkos harmadrendjéből, Szijjénai Szent Katalin, aki született 1347-ben az itáliai Szijjénában. Megjelenésére simulnak az ellentétek, büszke, lázadó városok az ő szavára visszatérnek a pápa hűségére. Közbenjárására megszűnnek fájó interdiktumok és kiközösítések. Megkoronázza művét, hogy rábeszélésére 11. Gergely pápa 1376-ban visszatér Avignonból az örökvárosba. Ha hírt elismerést keres, ennél nagyobb tettel nem örökíthette volna meg nevét. Ha karriert hajszol, magasabbra nem emelkedhetett volna, de a Szijjénából való kelmefestőnek, Bénikázá Jakabnak a lánya nem hírt, nem karriert keresett, Katalin az Istent kereste. Amikor róla beszélünk, rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem későbbi századok történészeire vagy legendáira kell hagyatkoznunk, hanem kortárs tanúk szólalnak meg. Szijjénai Szent Katalin életrajzát ugyanis az írta meg, aki legbensőbb titkait is ismerte. Kápuai Boldog Rajmond domonkos szerzetes. 6 éven át állt mellette, mint gyóntató és lelkivezető, mégpedig Katalin életének utolsó 6 évében. Fejezetről fejezetre megnevezi azokat a tanúkat, akiktől a leírt anyagot hallotta, és gondosan megjelöli a tényeket, amelyeket ő maga látott, elkülönítve azoktól, amelyeket Katalin beszélt el neki, vagy más szemtanúktól hallott. Ez utóbbiakat mindig név szerint említi. Boldog Rajmondtól, ettől az igen nagy körültekintéssel dolgozó krónikástól tudjuk a következőket. A szijjénai Bénikázá Jakab és felesége, Lapa asszony házassága rendkívül termékeny volt. 25 gyermekük született. Utolsó gyermekeik ikrek voltak, 2 kislány. Egyikük, akit Giovannának kereszteltek, születése után hamarosan meghalt. A másik kislány Katalin volt, akit Lapa asszony jobban szeretett a többieknél. Katalin egész kicsi korában a nagy család és a széles rokonság kedvence lett. Már 3 éves korában a jámborság szokatlan jeleit mutatta. Ilyen pici korában szokása volt például, hogy a lépcsőt járva minden egyes lépcsőfok előtt elmondott egy üdvözlégyet. 6 éves volt, amikor az első látomásban részesült. A domonkosok temploma a házuk közelében állt, és Katalin nagyon szeretett oda járni. E templom fölött megjelent neki Krisztus fő papi ruhában, s a kíséretében Katalin fölismerte Szent Pétert, Szent Pált és Szent János evangélistát. Az Úr Krisztus rámosolygott és megáldotta. És ettől a látomástól Katalin megváltozott. Felnőttesen komoly lett, imádságos élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, bőtjét, imádságait. 7 éves korában szüzességi fogadalmat tett. Egyre nőtt benne a vágy a magányosság után. Egyedül akart lenni az Istennel, ha csak tette félrehúzódott imádkozni. Nagyon megörült, mikor a város határában egy barlangot talált. Mindjárt ott is akart maradni. Imádság közben azonban figyelmeztette az Úr, hogy nem való még neki szüleitől eltávozni. Hazament tehát, de elhatározta, hogy szívében épít remeteséget. A család mindezt nem vette komolyan, s amikor Katalin elérte a 12. évét, kezdték fölkészíteni a házasságra. Katalin tiltakozott. A hajthatatlanságát látva a család zaklatni kezdte őt, hogy ne legyen ideje és nyugalma elmélyülten imádkozni. Egész nap dolgoztatták, mindenféle szolgálatokat végeztettek vele, összeesküdtek, hogy sohasem hagyják, hogy egyedül legyen. Katalin türelemmel viselt mindent, de amikor 16 éves lett, felnőttként közölte övéivel, hogy inkább elmegy otthonról, de szándékát, fogadalmát nem másítja meg. Ekkor az édesapa hatására a család elfogadta szándékát. Katalin alázatból nem akart kolostorba lépni, és nem is lett soha apáca. A Siénában élő domonkos, harmadrendi nővérek között akart szolgálni. A nővérek azonban elutasították a kérelmét azzal, hogy ők csak özvegyeket vesznek föl. A fiatal lányoktól félnek, mert botrányt hozhatnak rájuk. Katalin ennek ellenére változatlanul kitartott kérése mellett, és végül a nővérek 1363-ban elfogadták kérését, hogy harmadrendi nővér lehessen. Katalin ekkor visszavonult házuk egy pinceszerű zugába, amit a cellájának nevezett. Itt vezekelt, imádkozott, böjtölt és virrasztott. Csak a templomba ment ki, a gyóntatóján kívül senkivel sem beszélt. A puszta földön aludt, feje alatt egy kő volt a párna. Elhagyta a húst, aztán fokozatosan a többi eledeleket is, csak kenyeret és zöldségféléket evett. 3 éve tartott már ez a teljes magány sok-sok imádsággal és az erényért vívott harccal, mikor Krisztus megjelent Katalinnak és eljegyezte őt. Gyűrűt húzott az ujjára, melyet mások nem láttak, csak Katalin látta állandóan. E misztikus eljegyzést követően pedig az Úr kiszólította őt magányából és elküldte az emberek közé, a béke és az igazság angyalának. Lassanként hírekelt, hogy lelkiekben Katalin rendkívül jó tanácsadó, és kezdték keresni az emberek, érdeklődők, tanácstalanok, tanulni vágyók. Kialakult körülötte egy tanítványi kör, melynek tagjait ő maga a családom névvel illette. Természetesen ellenségei is támadtak, akik csalásnak és ámításnak tartották különleges dolgait, főként azt, hogy ekkor már egyedül csak az oltári szentség volt az eledele, 6 éven át haláláig mást nem vett magához. Ezért a domonkos rend 1374 évi általános káptalanja elé idézték Firenzébe, hogy kivizsgálják a tanítását és életét. A vizsgálat során kifogástalannak találták, engedélyezték további tevékenységét, s gyóntatónak és lelkivezetőnek kápuai Rajmundot rendelték mellé. Rajmund ettől kezdve leszámítva Katalin életének utolsó 5 hónapját állandóan mellette volt. Amikor visszatértek Siénába, pest is tört ki a városban, s akkor megmutatkozott, hogy Katalin életét is kockára téve szolgál a fele barátainak. Ápolta, bátorította, olykor csodával gyógyította a betegeket, s közben már levelezni kezdett a béke és a keresztes háború ügyében városokkal és egyes emberekkel, tanította a közelben és távolban lévő gyermekeit és tanítványait. 1375-ben meghívták Pízába. Itt kapta meg az Úrtól küldetésének és életének pecsétjét. Április 1-én a Szent Krisztina templomban Krisztus megajándékozta a stigmáival, melyek Katalin kérésére láthatatlanok maradtak. Ebben az évben írta első levelét a pápának 11. Gergelynek. Júniusban tért haza Siennába. Itt ismerte meg Niccolò Tulldót, akit, mint kémet, halálra ítéltek. A szerencsétlen perugiai fiatalember politikai gyanakvások áldozata lett, és semmiképpen sem lehetett megakadályozni kivégzését. Katalin látogatta őt a börtönben, lecsillapította tomboló dühét és kétségbeesését, s hatására az ifjú meggyónt, megáldozott, és olyan békével fogadta a halált, mint egy szent. Csak annyit kért, hogy Katalin legyen mellette a vesztőhelyen. A következő éveket végig kísérték a csodálatos megtérések, kibékülések, gyógyulások, miközben Katalin fáradhatatlanul harcolt a pápa Rómába való visszatéréséért és a keresztes háború megszervezéséért. A helyzetet azonban nagyon súlyossá tette az észak-itáliai városok lázadása a pápai legátusok ellen. Firenze egy olyan városszövetséget akart létrehozni, amely fegyverrel támadt volna a pápai államra. Katalin minden erejét latba vetve próbálta megakadályozni, hogy Lucca, Pisa és Siena csatlakozzék a szövetséghez. Közben nem szűnt meg szülőföldjét elárasztani jóságos szeretetével. Ápolta a betegeket, véget vetett elkeseredett ellenségeskedéseknek. Egy ilyen kibékített és Istenhez vezetett ember nekiadta Siena közelében lévő házát. A házat Katalin a pápa engedelmével kolostorrá alakította. Itt ápolta az 1374-es pestis áldozatait. 1376-ban 11. Gergely pápa interdiktum alá vetette Firenzét. A megriadt vezetőség akkor megkérte Katalint, menjen el Avignonba és közvetítsen a pápa és a város között. Katalin tanítványai egy részével útra is kelt, s június 18 és szeptember 14-e között 3 hónapot töltött Avignonban, tárgyalt és levelezett a pápával. Meg kellett azonban tapasztalnia, hogy a firenzeiek küldöttsége, mely közben szintén Avignonba érkezett, nem a megegyezésük szerint kezdett tárgyalni a pápával, sőt a segítségét is mellőzték, így a kibékülés meghiúsult. Sok biztatása és imádsága végre eredményt hozott. A pápa szinte megszökött Avignonból, és 1376. szeptember 13-án elindult a tenger felé, hogy hajón utazzék Rómába. Katalin Genováig elkísérte. Ennek köszönhető, hogy a genovai partraszállás után, látva az ottani zűrzavaros helyzetet, a pápa nem fordult mindjárt vissza. Katalin öntött belé erőt, majd amikor a pápa ismét tengerre szállt és délfelé hajózott, ő visszatért Siénába. 11. Gergely 1377-ben vonult be Rómába, Katalin pedig a Siena közelében lévő Orcia völgybe indult, hogy békét teremtsen a családi háborúkban. Március végén meghalt a pápa, s utóda 6. Orbán ismét tárgyalni kezdett a firenzeiekkel. A béke érdekében Katalin is elment Firenzébe. A városban zendülést szítottak ellene. A vendéglátója házát fölgyújtották, őt magát halálra keresték, mert benne látták a város ellenségét és céljaik akadályát. Katalin a városon kívül egy kertben tartózkodott tanítványaival, amikor néhány martalóc rátámadt. Nem menekült el, hanem ellenkezőleg, amikor megkérdezték, melyikük a Siénából való Katalin, a kérdező elé lépett, letérdelt és az ég felé tárt karokkal sugárzó arccal mondta, én vagyok, íme engem ölj meg. Csak annyit kért, hogy övéit engedjék bántatlanul elmenni. A gyilkolásra emelt kezek lehanyatlottak a meglepetéstől, Katalin pedig később sokat siratta, hogy nem lehetett vértanú egyházáért. A tárgyalások eredményre vezettek, és július 18-án végre Firenze békét kötött a pápával. Akkor Katalin hazatért és diktálni kezdte. Legtöbbször misztikus elragadtatásban az isteni gondviselésről szóló könyvét, a dialógust. Ő maga sokáig nem tudott sem írni, sem olvasni, végül azonban az írás és olvasás képességét misztikus módon megkapta az úrtól. Állandóan több írnok volt mellette, kiknek a leveleit diktálta, gyakran egyszerre többet is, a legkülönbözőbb címzettek részére, világiaknak és szerzeteseknek, királyoknak és pápáknak, katonáknak és kereskedőknek. Levelei és a dialógus lenyűgözik az olvasót, akik elfogulatlanul fogadják tanítását. Aki nem tudja, hogy ki az írója a könyveknek, inkább az egyház atyák közül gyanakszik valakire, mint egy műveletlen sziénai polgárlányra. Csak hogy ez a leány annak a Krisztusnak lett a menyasszonya, aki a gyengékben mutatja meg a maga isteni erejét és bölcsességét. 6. Orbán szerencsétlen kézzel nyúlt a kormánykerékhez. Reformot szeretett volna, s a szükségnek megfelelően elsőként a klérust akarta megújítani, de szigorát nem viselték el. A legszűkebb környezete is ellenállást tanúsított, amelynek a vége az lett, hogy a francia bíborosok elhagyták Rómát, és Fondi várában ellenpápát választottak Genfi Róbert személyében, aki a 7. Kelemen nevet vette föl. Mindezt Katalin előre megjövendölte. Szüntelenül buzdította gyermekeit az imádságra és a virrasztásra, hogy elhárítsák a nagy bajt, a nyugati egyház szakadást, amely 40 évre elmondhatatlan bajokat okozott az egyházra. Katalin 1378. októberében fejezte be a dialógust. Ekkor levelet kapott a pápától, aki arra kérte, hogy jöjjön Rómába és legyen segítségére. Lelki gyermekeivel együtt újra Rómába indult. Katalin ettől kezdve haláláig teljes erejével 6. Orbán érvényes pápaságának elismertetéséért és az elszakadtak visszatérítéséért küzdött. Az 1379-es év levelezéssel, tárgyalásokkal, sok-sok vezekléssel és imádsággal telt a pápa közelében. Egészsége egyre gyengült. 1380 nagybőtjére Katalin fekvőbeteg lett. Tanítványai tanúsága szerint nagy kísértéseket szenvedett, az ördögök valósággal tomboltak körülötte. Leginkább azzal kísértették, hogy mindent hiúságból tett, egész életét a tetszeni vágyás határozta meg. Végül április 29-én, 33 éves korában átment égi vőlegényéhez. Részletek az életrajzából. Egy beteg ápolása során hősies önuralomról és türelemről tett tanúságot. Ezt követően éjszaka megjelent Krisztus és két koronát kínált neki. Egy tövisből fontat és egy ékes aranykoronát, s megkérdezte, melyiket akarja választani erre az életre. A másikat ugyanis az égben fogja viselni. Katalin akkor az ízó szeretet hevében kikapta az úr kezéből a tövis koronát és a fejébe húzta. A tövisek fájdalmát, mint mondta, hosszú időn át érezte a fején. Amikor 1375. április 1-én Pízában megkapta a stigmákat, szemtanúi is voltak a történésnek. Később Katalin maga mondta el, hogy a megfeszített Krisztus sebeiből vérvörös fénysugarak indultak a keze, az oldala és a lába felé. Akkor ő, hogy a feltűnés kísértéseit elkerülhesse, azt kérte, hogy a sebeket kívülről ne lehessen látni, és az úr meghallotta, mert a vérvörös sugarak fehérré váltak, és úgy fúródtak a testébe. Attól kezdve a sebek gyötrelmeit Katalin haláláig szenvedte. Olvasott a lelkekben, megrögzött bűnösök tértek meg, régi-régi ellenségeskedések szűntek meg szavára. Elmondhatatlan bűz érzéséről panaszkodott, amikor bűnöket rejtegető elegáns arisztokraták közt volt. A legnagyobb csoda azonban saját lelkének bontakozása, érlelődése és szentsége volt. Egész kicsi kora óta nagyon szerette az eukarisztiát, ezért is kapta meg ezt a rendkívüli jelet, hogy, mint már mondtuk, élete utolsó 7 esztendejében ez volt egyedüli tápláléka.